További segítségünk, ígéretvigyelésünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Felséges Istenünk, köszönjük azt neked, hogy te kegyelmes Úrunk és Istenünk vagy, aki kitárt szívvel látsz bennünket, mint megtérő gyermekeket. Urunk, köszönjük azt, hogy velünk voltál az elmúlt napokban, megsegítettél, megóvtál, vagy pedig erőt adtál küzdelmekben, megpróbáltatásokban. Urunk, kérünk téged arra, hogy most, amikor a te szent asztalodhoz is készülünk, akkor valóban szólíts meg úgy bennünket, meglátva vétkeinket, őszintén bűnbánó szívvel állhassunk meg e szent asztalnál. Azért, Urunk, hogy te valóban megszabadíts bennünket bűneinkből, hogy valóban egy új életidőszak kezdődhessék ismét életünkben. A bűn terhétől megszabadulva örömmel szolgálhassunk neked. Kérünk, Urunk, légy hát itt közöttünk. Szentelj meg bennünket, ige hirdetőt, ige hallgatót egyaránt. És cselekedd meg azt, Urunk, hogy a te szavad valóban jó talajba hújjon a mi szívünkben. Ott gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen. Amen. Az ige hallására készülve a 154. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, a 154. dicséret egy versét, Úr Jézus, mely igen drága te igéd világa.
Thank you.
Isten igéje, melynek alapján Szent Lelke segítségül hívásával üzenetét szeretném hirdetni. Írva van a Máté evangéliuma 13. rész első 9 versében. Isten igéjét a Máté evangéliumából, a 13. rész első 9 verséből helyünket elfoglalva figyelemmel hallgassuk meg. Máté evangéliuma 13. rész első versétől így szól Isten igéje. Azon a napon kiment Jézus a házból és leült a tengerpartján. De nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt és leült, a sokaság pedig a parton állt. Aztán elmondott nekik sok minden példázatokban. Íme kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett. Jöttek a madarak, felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, hol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Kedves testvérek, a tegnapi napra kijelölt szakasz volt a Máté 13 első 9 verse, a mai napra pedig a másik fele ennek a szakasznak, amely a magyarázatot tartalmazza. Én most szándékosan az első felét olvastam föl, már csak a rövidség és egyszerűség kedvéért is. A másik felét, aki még nem tette, otthon olvassa el. De akár elolvastuk, vagy olvassuk, mindenféleképpen az első 9 versben Jézus konkrétan elmondja a példázatot, a magyarázat, mondom, később következik, de figyeljünk most erre a néhány versre, és értsük meg, hogy mit üzen nekünk Isten. Az első legfontosabb dolog, hogy magvetésről van szó. Magvetés. Magvetés ahhoz kell, hogy növényke nőjön. A magvetés ahhoz kell, hogy aratás lehessen. És egy érdekes megállapítást olvastam ezzel kapcsolatosan, és nagyon igaz mindenféle szempontból, hogy a mi életünkben, a mai életünkben legtöbbször a magvetést akarjuk megspórolni. A világ, amelyben élünk, olyan szinten felgyorsult, hogy igazából türetlenekké váltunk. Olvastam egy cikket az elmúlt héten, amely arról szólt, hogy milyen veszedelmes, valóban veszedelmes dolog kicsin gyermekek, iskolás gyermekek, fejlődő személyiségű gyermekek kezébe okostelefont adni. Bár való igaz, hogy aranyosak, és szinte már a felnövekvő gyermekek vérében van, génjeiben van ezeknek a technikai eszközöknek a használata. De amit a szakember megállapít ezzel kapcsolatosan már, azért nem ilyen kedves és aranyos. Mert miről van szó? Az egyik lényeges dolog az volt, hogy az iskolában is ott van a telefon, és mihelyt bármi feszültség támad, mihelyt bármi gondja támad a gyermeknek, kapja elő a telefont, már tárcsázza is, nem is tárcsázza, mert csak nyomkodni kell, érinteni kell a billentyűzetet, hívja anyukát, és anyuka rögtön rohan az iskolába, adott esetben még nagy veszekedés, balhé is lesz, mert valamit a gyerek talán nem úgy ad elő, ahogy volt, anyuka nem tudja, és aztán szokták mondani, árnyékra betűdik, olyan dolgot kezd el firtatni, ami nem is úgy volt. Nos, nem folytatom tovább. A lényeg, amit ez a szakember, pszichológus elmondott, hogy rendkívül káros a gyermek fejlődésére. Miért? Azért, mert régen, a mi időnkben, nem volt még mobiltelefon. Még talán rendes telefon is ritkán volt. Tekerős, kapcsolást kérünk ide-oda. Mire volt ez jó? Arra volt ez jó, testvérek, hogyha bármi gondunk volt, akkor volt időnk arra, hogy feldolgozzuk. Rá voltunk szorítva, hogy legyen időnk feldolgozni. A mai gyereknek nem kell idő feldolgozni. Rögtön passzolja tovább a problémáját. Rögtön vetíti a szülőre. Akinek meg több gyermeke van, az meg talán egy telefonból három helyről hallja. Vagy négy helyről, ki tudja. És a gyerek megszabadul. A szülő meg agyon terhelődik. De nem csak ez a baj. Hanem az a baj, hogy a gyermek sem tanulja meg feldolgozni a problémáit. Mert mi lesz, ha felnő? Munkahelyi probléma. Kapja telefon, telefonál anyukának. Anyuka rohan be a gyárba, munkahelybe, munkahelyre, rendet teremteni, megvédeni kicsi gyermekét. Nem. Főleg, ha már nincs anyuka, akinek telefonálja. Testvérek, ez csak azért jutott eszembe, és azért mondtam, mert valamilyen szinten ide tartozik. A gyerekek sem tanulják meg azt, hogy idő szükséges dolgokhoz. És mi is beleesünk ebbe a rohanó világban, a technika világában, amikor már nem olyan gyors egy számítógép, mint kellene, akkor már kidobjuk, leselejtezzük, elhajítjuk, kell egy másik. Hogy felhördültek különböző mobiltelefon tulajdonosok, számítógép tulajdonosok, amikor egy biztonsági rés került a rendszerbe, és a gyártók ezt úgy tudták megoldani egyelőre, olyan frissítést adtak ki telefonokra, számítógépre, hogy egy picit visszavesz a teljesítményből, egy picit, egy 10%-ot. Világméretű felháborodás. Drága pénzért vettük, miért lassítják be? Nekünk gyors kell. Mi közelnek a magvetéshez? Azt testvérek, hogy gyakran megkísér bennünket, hogy magvetés nélkül eredményeket várunk. Magvetés nélkül eredményeket. Vagy pedig nem tudjuk azt, hogy a mag felnövekedéséhez idő is kell, hogy kisarjadjon. Türelmetlenek vagyunk. Hát arra tanít bennünket ez a példázat, hogy igen, az eredményhez, az aratáshoz kell a magvetés. Nem lehet megspórolni. Sem a gyermekeink életében, hogy a jó magot vetni a szívükbe, hogy felnőjön. A gyülekezet életében sincs növekedés, aratás, magvetés nélkül. Ne legyünk hát türelmetlenek. A másik dolog, hogy ez a magvetés zajlik. Isten gondoskodik arról, mint ahogyan a példázatban, hogy kimenjen a magvető, és hintsa a magvakat. Ezek a magvak az ige magvai. A magvető pedig maga Isten. Isten gondoskodik arról, hogy az ige magvak fújjanak. Olyan csodálatos dolog, hogy sok mindent tönkre lehetett tenni ezen a világon is, és sok mindent meg lehetett szüntetni, sok minden elmúlt, de igaz az ige, hogy Jézus beszédei nem múlnak el soha. Azok a magok, amiket Isten vet a Szentíráson, az ige hirdetéseken keresztül, ezek mindig hullnak újra és újra. És olyanok ezek, mint a régi Egyiptomban talált, néhány éve talált magvak, de korábban is találtak ilyet. Több mint 6000 éves magok, cserépkorsóba zárva, és próbát tettek, csiráztatni kezdték. Hát nem azt mondom, hogy az összes, de nagy részük újra kicsirázott. Hát egy növénynek a magja ilyen. Hát akkor az Isten igéje mit mond róla, önmagáról, örökkévaló, soha el nem múlik. Hát testvérek, legyen reménység a szívünkben, hogy Isten gondoskodik a magvetésről. Kicsit megnéztem a dátumokat, és igen, gyülekezetünket 1929-ben alapították. Akkor jött létre önálló gyülekezetként. Ha jól számolom, akkor 90 esztendővel ezelőtt lesz majd jövőre a 90. évforduló. Tehát majdnem 90 esztendővel a gyülekezet fennállása után szabad belegondolni, hogy igaz, nem egy olyan nagy múlt ez. Vagy 10 év múlva Isten érte, ünnepelhetjük a 100. évfordulót. De mégis mennyi ige, mennyi hangzott el, és milyen magvetés. Így vagy úgy, de szólt az ige, hullottak a magvak. Vajon milyen eredménye lett mindennek? Mert a magvetés azért történik, mert Isten szeret bennünket. Isten szeretné az emberek életét helyre tenni, és szeretné azt, hogy az ő szava ne a légbe kiáltott szó legyen, hanem legyen eredménye. Igen, mert valóban a magvetés célja az, hogy növekedés, és majd aztán aratás, valami eredmény legyen. Milyen eredményeket teremhet Isten igének a magja? Azért említettem a következő részeket, verseket, mert hiszen ha azokat elolvassuk, akkor még érthetőbb lesz, hogy miért mondom azt, amit mondani szeretnék. Az egyik legfontosabb az, hogy megváltozott életünk legyen. Másabb legyen az életünk. Jézus arról beszél, hogy akik hallgatják az igét, azok boldogok, hogy nem olyanok, mint akikről Ézsaiás próféta szava beteljesedett. Ezt mondta, hogy hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezt mondja Isten az ő népével kapcsolatosan Ézsaiás próféta idejében. Mi volt a célja Isten szavának? Hogy megtérjenek, és éljenek, és meggyógyuljanak. Isten gyógyítgatni akar bennünket. Isten maga felé akar fordítani minket. Isten szeretné az életünket megváltoztatni. Ez a lényeg, testvérek. Hogyha nem ezért vagyunk együtt, hogy engedni akarjuk, hogy Isten az életünket alakítsa, formálja, akkor valahol eltévesztjük a célt. Azt mondja Isten az ő népének, hogy olyan vagytok az én kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. A fazekas azért veszi az agyagot a kezébe, hogy abból formáljon valamit. És akkor megformálja az alapját egy tányérnak, egy kancsónak, egy vázának, akkor addig nem nyugszik, amíg az olyan nem lesz, mint amilyenné annak lennie kell. Alakítja, formálja, és ha elromlik, akkor összegyúri és újra kezdi. Nem azért, az agyag nem önmagáért van. Testvérek, azért hív bennünket Isten össze újra és újra, hogy formálja az életünket. Az ő szava igéje által. Vajon engedjük ezt? Mert ez az egyik gyümölcs, ha változik az életünk. A másikat így fogalmaztam, a kinyíló szemek gyümölcse. Ugye itt a felolvasott ézsaiási idézetben, amit maga Jézus idéz, arról van szó, hogy ez a nép olyan, hogy látván lát, de mégsem ismer. Ugye szoktuk viccesen mondani, hogy ne csak nézz gyermeken, hanem láss is. De nézni az így, hogy elnézelődünk. De látni az azt jelenti, hogy odafigyelünk konkrétan, és észreveszünk dolgokat. Hát ezt mondja Isten, hogy az ő népe olyan, hogy lát ugyan, de nem vesz észre semmit. Hát igen, az elmúlt héten pihentetni volt szükséges a hangomat, hogy legalább ennyire tudjak ma megszólalni, és a gyerekeknek a hittanórákon, ugye jó néhány hittanórán van a héten, valami kis filmet vetítettem, és Mózes életének, a 10 parancsolat adásának történetéről van egy nagyon, nagyon szenzációs, bibliahű, kis animációs film, és hát többször végignéztem, mert több csoportban vetítettem, és úgy belém ragadt, és bennem maradt az, hogy ami tudván tudom én is, és a Biblia is írja, hogy milyen csökönyös volt Isten népe. Maguk a gyerekek, testvérek, a gyerekek, a kisebbek, a nagyobbak, fogták így a fejüket, amikor nézték a filmet, és nagyon szépen leírja, amikor kijönnek Egyiptomból. Ugye Isten 10 csapáson keresztül, de kiszabadítja őket. Aztán átkelnek a Vörös-tengeren. Aztán utána ad nekik vizet, ad nekik mannát, ad nekik fürjet eledelül, és mégis állandóan sírnak, jajgatnak, elégedetlenkednek, minden bajuk van, mert azt se tudják, mit akarnak igazából. De zúgolódnak folyamatosan. És mondtam, a gyerekek így fogták fejüket, hogy jaj, már megint kezdik. Hát igen, mondtam, gyerekek, ilyenek vagytok ti is, meg mi is néha felnőttek, hogy mindig újra kezdjük. Miért? Mert nem láttak a szemüktől ezek az emberek. És ezért a szívük is kemény maradt. Hát mit kellett volna látni? Mit kellett volna fogni az Isten csodáit, amiről a múlt héten hallottuk? Az Isten csodáit fölfogni. Még nem megértem, hogy mit tesz velünk az Isten. Hát, testvérek, hogyha kinyílik a szemünk, az egy áldott ajándék, a gyümölcse Isten igényének, mert szeretné nyitogatni a szemünket az Úristen. Jó, jó, igen, persze a pusztában, ott volt a rengeteg homok, a szárazság, a szenvedés, a nehézség. De mégis ott volt velük az Isten látható formában, nappal felhő, éjszaka tűzoszló formájában ott volt előttük, és ezt se fogták föl, hogy hát velünk a leghatalmasabb valaki. És mi lett ennek a vége? Az lett ennek a vége, hogy a lázadozó, hitetlenkedő nép 40 évi büntetést kapott. Akkor elérte Kánaán határához, ott a legdurvábban fellázadtak, mert hogy jaj, itt fogunk elveszni, mindannyian megint siránkoztak. És Isten azt mondta, hogy hátraarc, irány a pusztába. És akik itt hitetlenkedtetek, folyamatosan zugolódtatok, nem látjátok soha többé Kánaán földjét, a lábatokat oda be nem teszitek. Ezért volt a 40 éves pusztai vándorlás. Hogy ez alatt a 40 év alatt meghalljon mindenki, aki fölházott az Isten ellen. És persze akkor már, amikor ez volt, rájöttek, végre fölfogták, hogy miről van szó. Jaj, meggondoltam magam, de hát ez már nem segített. Most testvérek, veszedelmes dolog, hogyha nem hagyjuk, hogy Isten nyitogassa a szemünket. Az ő igényén keresztül, csodáin keresztül. Mert akkor beleragadunk az engedetlenségeinkbe. Igen, mert Isten azért is nyitogatja a szemünket, hogy meggyógyuljunk, hogy észrevegyünk dolgokat. Ugye sokszor mondják az orvosok, hogy az embernek figyelnie kell önmagát. És ez nem azt jelenti, hogy állandóan vizsgálassuk magunkat, és minden nap menjünk kivizsgálásra és egyébre, de azért figyeljünk oda magunkra, és ha valami nem olyan, mint lennie kéne, akkor azért nézzünk utána. Hát testvérek, Isten ezt szeretné, hogy vizsgáljuk meg magunkat, amikor ő mond valamit, ő fölhívja a figyelmünket valamire, akkor gondolkodjunk el rajta, hogy meggyógyuljunk és éljünk. Aztán milyen gyümölcs van még? Nagyon röviden még az Úr Jézusról való bizonságtétel gyümölcse, ami szintén egy gyümölcs, amely tulajdonképpen a magvetésnek a továbbadása. És ez lehet szavakkal, lehet cselekedetekkel, az életünkkel. Mert amikor olyat teszünk, ami mások életében Istenre mutat, az ő dicsőségét növeli, akkor igen, már megtettünk valamit annak érdekében, hogy Jézusról bizonságot tegyünk. Sok minden történt az elmúlt egy esztendőben. Épp tegnap gondolkodtunk azon, hogy pont ma egy éve annak, hogy ide költöztünk Soroksárra, és kicsit átgondoltam, belegondoltam abba az egy évbe, és azt mondom, hogy gyorsan elrepült, mindig történt valami, mindig volt valami, és mindig volt valami program, mindig adta Isten a lehetőségeket, és hálás a szívem, és azt mondom, hogy mindenért Istené a dicsőség, és az a jó, hogyha az ő neve nagyjá lesz itt Soroksáron, hogyha úgy tudunk gyülekezet lenni, úgy tudunk együtt lenni, úgy tudunk együtt szolgálni, hogy és olyan közösség tudunk lenni, amely közösségi hiszem, hogy lehetünk és alakulunk. Amikor az emberek látják, akkor azt mondják, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen közösségek. Ilyenkor szabad egy kicsit, hogy mondjam, örülni, a szívünk megtelhet örömmel, de ne feledjük el, Isteni a dicsőség mindig. Hát igen, a Jézusról szóló bizonságtétel gyümölcse, a szeretetből fakadó jó cselekedetek, és minden olyan eredmény, amely láthatóvá teszi azt, hogy igen, mi Jézus Krisztushoz tartozunk, és az ő igéje növekszik bennünk. És végül azért az ige néhány dologról szól, mert eddig ez mind szép és jó, de valóban megtörténhet ez? Mi az, ami ennek az akadálya, és mi az, ami el kell tenni az útból, hogy ez a növekedés megtörténjen? Az első dolog rögtön ezek a történetek. Ugye a magvető veti a magot, és különböző helyekre hullanak a magok. Jézus itt tulajdonképpen négy helyet sorol fel. Az első a köves, első az útszéle. Akkoriban nem célzatos volt a magvetés, hanem én is láttam még olyat. Nagyapám kukoricát vetett úgy, hogy így benyúlt a nagy köténynek az ölébe, és aztán így szórta kézzel a magot. És hullott az mindenfele. Nem szép sorba, de azért igyekezett, hogy sorba legyen valamennyire. Nos, ilyenkor hullik a mag mindenfelé. Az útszélre is. Zárójelben megjegyzem, hogy ez a négyféle talaj arról is beszél, hogy Isten mindenkihez szól. Mert a négyféle talaj jelentett négyféle típusú embert, aki négyféleképpen áll az igéhez. És nem mondja Isten azt, hogy én csak a jó földbe dobom a magot, hol biztos vagyok abban, hogy ott majd lesz valami termés. Megy mindenhova a mag. Útszél. Mi a probléma? A probléma az, hogy aki látott már vetést, és hogyan láttunk volna, tudjuk azt, hogy a szántóvető ember fölött ott köröznek a madarak. Kalambok, vagy éppen sirályok, a bányatavak vannak a közelben. És lesik, várják, hogy hova hullik a mag. És kapják fel azonnal. Hát éhesek, szegények. A sátán az, aki kikapja a szívünkből az igen magvakat. Luther Márton mondta, hogy azt nem akadályozhatod meg, hogy a madarak röpködjenek a fejed körül, vagy elrepüljenek fölötted, de azt már igen, hogy fészket rakjanak a fejeden. Azon már neked is van felelősséged. Tehát nem akadályozhatjuk meg, hogy különböző gondolatok, elterelő dolgok ne jelenjenek meg, miközben az ige magva hullik a szívünkbe, miközben olvassuk az igét, vagy miközben a templomban az ige hirdetésre figyelünk. De hogy ezek eltereljék a figyelmünket, az már igen. Hogy mászik a pók a falon, hogy halad a repedés a templom falán, és a többi hasonlók. És ezek még csak elegszelítettek. Nos, ilyenkor nincs ideje a magnak arra, hogy gyökeret verjen. És itt az idő kérdése nagyon fontos. Szálljunk időt Isten igényére. Szálljunk oda az életünkből, az időnkből. Csendességre, elcsendesedésre, Isten előtti megállásra. A másik a köves talaj. Egy fokkal jobb. Már van egy kis termőföld, igaz sok a kő, vékony a földréteg, megtart egy kis nedvességet, kip-hop, kikel a magocska, de a nap elszárítja, mondja Jézus. Mi ez? A nap és a hőség, szinte a szalmalánk életi lelkesedés. Az, amikor próbatétel éri a magot. Mindig eszembe jut, és elmondom újra és újra, hogy gyerekkoromban én sokat jártam templomba, édesapám presbiter volt, édesanyám meg a gyülekezetnek a kántora, orgonistája, tehát minden alkalommal ott voltunk, ha akartunk, ha nem. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy amikor már tudatosabban figyeltem az igére, olyan sokszor jó leső érzés volt, hogy megértettem, amit mondott az ige hirdető. Föl tudtam fogni. De arra is emlékszem, hogy milyen sokszor elegendőnek bizonyult. És milyen sokszor elegendőnek bizonyul ez a mi életünkben. Olvasunk egy jó ige hirdetést, esetleg hallunk egy jó prédikációt. És akkor megnyugszik a lelkünk. Ó, milyen jó volt. És a folytatás? Pont ilyen ez a kövek közé szorult magocska, ami kinő, hip-hop nagyon gyorsan. De mi lesz a folytatás? Mert jönnek a próbák, jönnek azok az alkalmak, amikor meg kellene cselekedni az igét. És akkor történik valami. Vagy jön valami, ami igazából vállalhatatlanná teszi számunkra azt, amit Isten mondott. Elért vagy azért, és nem vállaljuk. És az történik, hogy elszárad a reménke. Aztán ott vannak a tövisek, a harmadik, a tövises hely. Jézus azt mondja, hogy a világ gondja, nyomorúság, gazdagság csábítása megfojtja az igét. A gondok. Valóban a gondok olyanok, mint a tövis. Amikor nem látunk ki belőlük. Amikor nem tudjuk, hogy mi lesz. Amikor azt sem tudjuk, hogy a következő lépés merre vezet. Bizonyára ismerősek rajtam kívül is mindenkinek ezek. De már egyszer volt erről szó. Ezek a gondok azért veszélyesek, mert teljesen lebénítják az embert. És lehúznak, mint egy örvény, és búzsba kötnek, és nem engednek el, ha átadjuk magunkat nekik. Tudom, ez még nem jelenti azt, hogy a gond meg is oldódik. A gondokon túl van még valaki, Isten. Péter, amikor a vizen jár, és Jézusra néz, nem süllyed el. A tenger hullámzik, a tó ugyanolyan mély, mint egyébként is, a szél ugyanúgy fúj, de Péter jár a vizen, nem süllyed el. Még nincs bent a csónakban, de nem süllyed el, mert Jézusra néz. Mihelyt leveszi a szemét Jézusról, a tó ugyanolyan mély, és húzza lefelé, a szél ugyanolyan erősen fúj, dönti el, és kell Jézus, aki megragadja. És együtt mennek majd a biztonságot jelentő csónakba. De értjük, a megoldás még ott a víz tetején nincs kész. Ő még jár a vizen, a mélység ott van alatta. Minden fenyegető körülmény megvan, de ő a mélység fölött van, mert Jézusra néz, és ő megadja neki a megoldást. És mit mond Péternek, amikor kiment, jut egy kicsiny hitű miért kételkedtől? Hát igen, ne engedjük, testvérek, hogy a gondok, azok is, amelyek talán most az életünkben vannak, lehúzzanak minket. Nézzünk Jézusra, bízzunk benne, és ne folytsa meg az igéjét, mindaz, amit tapasztalunk és élünk, mert ő szeret bennünket. És végül ott a jó talaj, amely gyümölcsöt terem. És van egy nagyon fontos dolog, a gyümölcsöt termő talaj milyen? Az, aki hallja, érti az igét, és cselekszi. Hallani, érteni, cselekedni. Ugye emlékeztet minket ez a hegyi beszéd végére, amikor a kősziklára épült házról volt szó. Hallani, érteni, cselekedni. És akkor termés lesz, eredmény lesz. Azzal zárom, és azzal fejezem be, hogy de milyen eredmény, és mennyi? Hiszen itt azt mondja Jézus, hogy 160 meg 30. Mond valami jelzőt, mint egy egyikhez is? Nem. Nem mondja azt, hogy hát legjobb lenne a 100. Hát a 60 az éppen csak, a 30 az még nagyon silány és kevés. Semmi. Semmi. No comment. Nem mond semmit hozzá az Úr. Miért? Mert nem a mennyiség a fontos, hanem az, hogy van termés. Akik gyerekek között dolgoznak, tanítanak gyerekeket, és én már jó régen foglalkozom velük, és tanítok gyerekeket. Látom és tapasztalom, és tudom, hogy vannak gyerekek, akik nehezen fejlődnek, és talán nem annyira ügyesek, okosak, eszesek, de ha önmagához képest fejlődik valaki, a korábbi önmagához képest halad előre, fejlődik, az egy óriási dolog. És erről van itt szó. Lehet, hogy nem értetted még az igét, és nem tudtad, hogy hogyan, és teljes káosz volt, és megértesz egy picit valamit, azt megteszed, akkor önmagadhoz képest már fejlődtél az engedelmesség tekintetében. És hogyha ezeket a lépéseket gyakoroljuk, és egyik lépés követi a másikat, akkor ebből valami csodálatos dolog lesz. Mert lehet, hogy elkezdődik a 30-szorosnál, vagy 10-szeresnél. Ugye, hogyha 100-at nézünk, érdekes, mintha Jézus ismerte volna a százalék számítást. 30%, hát az nem olyan sok. Az iskolában 30%-os teljesítményre elégtelent adnak. 60%-tól jön jobb helyeken a kettes. A 100 meg ugye tudjuk. Hát Jézusnál a 30%, ami egyébként az elégtelen kategória egy iskolában, még az is jó. Miért? Hogyha nullához viszonyítjuk, az már nagyon sok. Hát testvérek, ne a teljesítmények igézetében éljünk, és tudjuk azt, hogy az eredményhez, az aratáshoz kell a magvetés. anélkül nem megy. Ha engedjük Istent, hogy magot vessen a szívünkbe, és a mi szívünk jó talaj, mert odafigyelünk, halljuk, megértjük, és igyekezzünk megcselekedni, akkor valóban lesznek látható eredmények a magunk életén, a közösség életén, az egyház életén. Hát adja Isten, hogy így legyen. Amen. Válaszunk az ígérés a 165. ének 5. versét énekeljük. A 165. ének 5. versét következőképpen kezdődik, egyszerűvé formálj belső lelkiképpen. Csendesedjünk el, és imádkozunk. Istenünk, édesatyám, köszönjük azt neked, hogy tanítasz bennünket türelemre, tanítasz bennünket arra, hogy a magvetést vegyük komolyan. Tanítasz bennünket arra, hogy a magvetés célja a gyümölcstermés. Úrunk, kérünk téged arra, hogy ha tudjuk a te ígédet keresni, figyelni rá, időt adni neki, hogy te megszólíts bennünket, időt adni arra, hogy találkozunk a te szavaddal, üzeneteddel. Urunk, add, hogy ne csak hétköznap, ne csak ünnepnapokon, hanem hétköznapokon is legyen fontos számunkra a te szavad. Te jól ismersz bennünket, tudod, hogy mennyi időt szentelünk neked a mi rohanó hétköznapjainkban. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy legyen valóban lelkiészségünk és szomjúságunk hétköznap is a Te ígédre. Azért, Urunk, hogy Te megszólíthass bennünket, hogy mi aztán engedelmességre kész szívvel fogadjuk azt, amit tanítasz, hogy azt megcselekedve legyen gyümölcs az életünkön. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy a sátán ne ijesszen meg bennünket azzal, hogy Te túl sokat vársz tőlünk, hanem lássuk meg az igében, hogy a 30 annyi is elegendő, ha nullához viszonyítjuk. Urunk, kérünk téged arra, hogy így segíts minket, ha kell kis lépésekben is, de haladni előre a megszentelődés, a lelki növekedés útján. Így adunk hálát, Urunk, a magvetésért, amely közel 90 esztendeje itt a mi gyülekezetünkben is folyik. Elődökért, lelkipásztor elődökért, egyszerű gyülekezeti tagokért, presbiterekért, mindenkiért, akin keresztül te szóltál így közöttünk valaha is. És kérünk, Urunk, arra, a te igéd szóljon továbbra is, és hadd, hogy ne szóljon hiába. Így kérünk, Urunk, hogy légy velünk a mi hétköznapjainkban, imádkozunk, Urunk, egy gyászoló családért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, te adj nekik vigasztalást, bátorítást a feltámadás reménységével. Te segíts, Urunk, betegeken, te könyörülj meg azokon, akiknek gondjaik vannak, és mint a tövisek fonódnának az ő szívükre, lelkükre. Te emeld fel őket, és te erősítsd meg beléd vetett hitüket, bizalmukat, és a megoldásnak is segítsék, Urunk. Kérünk, légy gyülekezetünkkel, gyarapíts bennünket, építs bennünket, hogy épüljünk a te dicsőségedre. Kérünk, hallgass meg imádságunk. Amen. Mondjuk el tudhatnunk imádságot, és mi atyánk, aki a mindenben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Thank you.
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után az Úr Jézus legyen mindnyájunk bőviző pásztora. Amen. Helyet elfoglalva, hogy minden kérdezésre. Kérdezem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten szerdán ünnepünk búcsút a Erzsébeti temetőben, Kis Istvánné 94 esztendősen újult a Szent testvéreivel. És a Szent Lelke vigasztalja, bátorítsa, gyászoló családját hozzátartozik a kárpátalás erőségében. További alkalmat, hogy köszönhetett a testvérek figyelmét, hirdetem, hogy holnap hétfőn fél hatkor énekarikum lesz. Csütörtökön 5 órától bibliórát tartok. Pénteken 4:45-től tapmancs gyermekprogramozás lesz. Vasárnap állat egy hétre pedig fél 10-től itt a templomban Isten tiszteletet tartunk. Hirdetem, hogy ebben a vasárnapon családi jókor való tárgyalékünk miatt Pókmányok még ugye a testvérén fogja az érintetni, fogadjuk őt és szolgálatát nagy szeretettel. Hirdetem a testvéret azt, hogy jövőjük vasárnaphoz egy hétre, mához kettő hétre, február 18-án vasárnap délután 3 órai kezdettel az új telepi református testvérek ünnepére kerül sor, amely minden egy kicsit a korábbi alapkülönvételét, nem fog alapkülönvételét, amit ismétlésen is, elsősorban a templom építés megkezdésére ünnepélyes alkalma. Február 18-án vasárnap délután 3 órára tehát szeretettel hívnak és bátor bennünket új telepi református testvérvétel az ünnepi alkalomra. A köszönet szavaival következzenek. Mindenkinek szeretném megköszönni a testvéreknek minden imádságát, amely azért szólt, hogy hazasség szó számnak megnyitásában rám az Úr meghallgatta az imádságot, és szólhattam. Köszönöm szépen a testvérek imádságait, és köszönöm az elmúlt vasárnap szolgálatot végző testvéreknek, mert nem helyek most senki. Köszönöm mindenkinek, aki hirtelen élt, régi szükséges szolgálatban örömmel részve áldja meg Isten életünket. Köszönet a túlvacsoréjeért, áldja meg Isten a szolgálkozó. Szeretettel üdvözlöm a testvéreket, hogy a elmúlt hét végén megrendezett közös református, katolikus vagy ökumenikus bálnak eddigiekben jó volt nagyon a visszhangja, és egy lehetőség és alkalom volt arra, hogy soroksárnak úgy elég kifejezzük mindannyian reformátusokat és római katolikusok és más hallással, akik együtt voltunk, hogy mi Krisztusban szeretjük egymást, és ezt a szeretetet és ezt a Krisztus életünket Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét, adományait, illetve továbbosan az adatudást mondom, hogy jókérdően az adatot szeretni és megállni a mi Istenünk. Most Isten tiszteletünk végén állás előtt először a 463. életünk első három versét énekeljük, majd fennállva rendben imádságunkat a himnusz, és utána fogadjuk Isten áldását. A 463-as életünk kezdődik, Isten éjjön.
Mindezek után, ami Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme,